igemagyarázat Matthew Henry Biblia kommentárjából. János Evangélium a 20. rész 19-21. terjedő versekhez. Mikor azért este vala, azon a napon a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva valának, ahol egybegyűltek vala a tanítványok a zsidóktól való félelem miatt, eljöve Jézus és megáll a középen, és mondanékik, békesség néktek! És ezt mondván megmutatá nekik a kezeit és az oldalát. Örvendezének az itt a tanítványok, hogy látják vala az Urat. Ismét mondta azért nékik Jézus, békesség néktek, amiként engem küldött vala az Atya, én is aképpen küldelek titeket. Krisztus feltámadásának az volt a csalhatatlan bizonyítéka, hogy megmutatta magát, hogy ő él. Cselekedetek 1:3. Ezekben a versekben egy följegyzés áll előttünk az ő első megjelenéséről, amikor először megjelent a tanítványi körnek, épp azon a napon, melyen feltámadt. Feltámadásának hírét elküldte hozzájuk megbízható, hitelre méltó hírnökökkel. De hogy kimutassa irántuk való szeretetét, és megerősítse bennük való hitüket, eljött hozzájuk személyesen, és megadta nekik mindazt a bizonyosságot, amit csak kívánhattak a dolog valósága felől. Hogy ne csak hallásból és másodkézből tudjanak róla, hanem szemtanúi lehessenek ők maguk annak, hogy él. Mert feladatuk az volt, hogy erről erős tanúságot tegyenek a világ előtt, s a bizonyságtételre építsék fel az egyházat. Nos, figyeljük meg itt, mikor és hol történt ez a megjelenés. 19. vers. Ugyanazon a napon volt ez, melyen feltámadott, a hét első napján, a zsidó szombat utáni napon, tanítványoknak egy titkos összejövetelén, hol jelen volt 10 tanítvány, sőt mások is az ő barátai közül. Lukács 24:33. Elmondhatjuk, hogy 3 másodlagos rendelés van, amint én nevezném őket, melyeket Urunk Jézus szerzett, hogy folyamatosan fennálljanak az ő egyházában annak fenntartására, s a főrendelések, az ige, a sákramentumok és az imádság biztosítására. És ezek az Úr napja, az Isten tiszteleti összövetelek és az ige hirdetői hivatal. Krisztus hozzáállása ezek mindegyikéhez világosan elénk van tárva ezekben a versekben. Az első 2-höz ezen megjelenés körülményeiben, a másikhoz János 20:21-ben. Krisztus országának felállítása következett most már, közvetlen az ő feltámadása után, és ennek megfelelően látjuk, hogy épp az a nap, melyen feltámadott, noha látszólag nem nagy dolgokkal jeleskedik, mégis azon ünnepélyes vonásokkal lett ékesítve, melyek az igaz vallás arculatának fenntartását hivatottak elősegíteni az egyház egész történelmén át a világ végéig. Mert itt van a keresztény nyugalomnak megülése a tanítványok által, és ennek elfogadása Urunk Jézus részéről. E látogatás, amit Krisztus tanítványainál tett, a hét első napján történt. És a hét első napja, én úgy gondolom, az egyetlen napja a hétnek, vagy hónapnak, vagy évnek, mely mindig sorszámmal van említve az egész új szövetségben. És erről több alkalommal úgy van szó, mint egy kegyesen megünnepelt napról. Noha kifejezetten hangsúlyozva volt, hogy Krisztus a hét első napján támad fel, első vers, és elég lett volna annyit mondani itt, 19. versben, hogy ugyanazon a nap estén jelent meg, mégis, hogy a napot tisztelettel illesse, újra hozzáteszi a hétnek első napján. Nem mintha az apostolok szándéka az lett volna, hogy tiszteletet szerezzenek a napnak. Ők még e napot megszentelő nagy esemény felől is kételyben voltak. Hanem Isten akart dicsőséget szerezni neki, úgy indítván őket, hogy egybegyűljenek, hogy Krisztus első látogatásában ezen a napon részesedjenek. Eképpen tulajdonképpen megáldotta és megszentelte a napot, mivel ezen az üdvözítő megnyugodott. Aztán itt van egy keresztény összejövetel, a tanítványok által megtartva, és úgy szintén helyeselve az Úr Jézus által. Valószínű, a tanítványok bizonyos kegyességi gyakorlatok végzésére gyűltek itt egybe, hogy együtt imádkozzanak, vagy talán egybegyűltek, hogy egybevessék észrevételeiket, és megfontolják, van-e elégséges bizonyságuk mesterük feltámadása felől, sőt tanácskozzanak, mit kell most tenniük, Együtt maradjanak-e, vagy szétoszóljanak? Egybe gyűjtek, hogy megismerjék egymás gondolatait, erősítsék egymás kezét, és megfelelő közös intézkedés történjen egy jelen kritikus helyzetben. Ez a találkozás titkos volt, mert nem mertek nyilvánosan feltűnni, különösen egy testületként. Egy házban gyűltek össze, de bezárt ajtó mögött, hogy ne láthassák őket, hogy együtt vannak, hogy senki se jöhessen közéjük, csak akiket ismernek. Mert féltek a zsidóktól, kik a tanítványokat, mint gonosztevőket üldözni akarták, azért, hogy úgy láttassanak, hogy ők maguk hiszik a hazugságot, melyel a világot elhitetni kívánták, nevezetesen, hogy tanítványai odajöttek éjjel és ellopták őt. Jegyezzük meg! Krisztus tanítványai még a legnehezebb időkben sem kell elhagyják a maguk gyülekezetét. Zsidók 10:25. A viharban ezek a juhok elszélettek, de a juhok összetartók és ismét egybe gyűlnek. Nem új dolog Krisztus tanítványai részére, Krisztus gyülekezetei részére, hogy sarokba szorítsák, s a pusztába kényszerítsék. Jelenések 12:14, Pédbeszédek 28:12. Isten népe sokszor kényszerül bemenni belső szobáiba és bezárni ajtait, mint itt, a zsidóktól való félelem miatt. Üldözés van kimélte rájuk, és az üldözéstől való elvonulás meg van engedve nekik. És ezért hol keressük őket, ha nem a barlangokban is, a földnek hasadékaiba? Valóban szomorú, de nem valós gyalázat Krisztus tanítványai részére, hogy ekként kell rejtőzködjenek. Figyeljük meg továbbá, mi az, ami elhangzott, s történik Krisztusnak a tanítványainál tett látogatásába, s a köztük való beszélgetésbe. Amikor együtt voltak, Jézus közéjük jött saját ábrázatában. Mégis egy fátyolt vont teste fényességére, mely most már kezdett megdicsőülni. Másként szemeiket elkápráztatta volna, akár csak a megdicsőülés hegyén. Krisztus eljött közéjük, hogy kóstolót adjon nekik ígéretéből, hogy ahol ketten vagy hárman egyenlőnek az ő nevében, ő ott vagy közöttük. Eljött, noha az ajtók zárva voltak, és egyáltalán nem gyengíti annak hitelét, hogy valóságos emberi teste volt neki a feltámadása után. Habár az ajtók zárva voltak, ő tudta, hogyan nyissa ki azokat bármi zaj nélkül, és bejöjjön úgy, hogy ne is hallják őt, mint ahogy korábban járt a vizen, és mégis valóságos teste volt. Nagy vigasz Krisztus tanítványai részére, hogy még ha gyülekezeti alkalmaikat titokban, zárt ajtók mögött kell is tartaniuk, nincsen ajtó, mely Krisztus jelenlétét elzárhatná tőlük. Öt dolog magaslik ki Krisztusnak ezen megjelenésében. 1. Kedves, meghitt köszöntése tanítványai felé. Ezt mondta, békesség néktek. Ez nem megszokott üres szó volt, bár általában használatban volt barátok találkozásánál, hanem egy ünnepélyes, rendkívüli áldás, rájuk árasztva a halála és feltámadása áldott gyümölcseinek és hatásainak teljességét. A kifejezés közönséges volt, de tartalma új sajátosságot hordozott. Békesség néktek, annyit jelent ez, mint minden jóban legyen részetek, a béke teljessége vegyen körül, minden körülmények között. Krisztus rájuk hagyta az ő békességét örökségként, János 14:27. A testálló halálával a testamentum érvénybe lépett, és most ő feltámadta halálból, hogy érvényesítse akaratát, és ő maga legyen annak végrehajtója. Ennek megfelelően itt rögtön át is utalja az örökséget, békesség néktek. Amikor ő békességet szól, ezzel békességet is teremt, megteremti a békesség gyümölcsét, békét Istennel, békét saját lelkismeretünkben, és békét egymással. Mindezen békesség nektek adatik. Nem a világgal való békesség ez, hanem Krisztusban való béke. Az ő hirtelen megjelenése közöttük a középen, amikor tele voltak kételyekkel őt illetően, telve félelemmel önmagukra nézve, bizonyára rettenetet és zavart keltett bennük. És ezen hullámoknak zaját csendesítette le Krisztus a szavakkal, békesség néktek. 2. Itt van az ő világos és félrehitetlen megjelenése, önmagának tagadhatatlan kinyilatkoztatása számunkra. János 20:20. Itt figyeljük meg a módszert, melyet választott, hogy meggyőzze őket az ő feltámadásának igazságáról. Ők most élve látták azt, akit a sokasság halottként látott 2 vagy 3 nappal ezelőtt. Már most az egyetlen kétely az volt, hogy vajon amit most látnak, ugyanaz az emberi teste, melyet halottnak láttak. És senki sem kívánhatott erre meggyőzőbb bizonyítékot, mint a testén levő sebeket és forradásokat. Már most a sebek helyei, és pedig igen mély sebek, noha minden fájdalom és vérzés nélkül ott maradtak az Úr Jézus testén feltámadása után, hogy annak hitelességét bizonyíthassák. A győztes hódítók dicsekszenek a rajtuk maradt forradásokkal. Krisztus seb helyei bizonyságot kellett tegyenek a földön, hogy valóban ő maga volt az, aki megjelent övéinek. Ezért támadt fel velük. De bizonyságot kellett szóljanak a mennyben is, a ma közben járásában, melyért örökké él, hogy végezzen értünk, és ezért azokkal együtt ment fel a mennybe. És a trón középén úgy tűnt fel, mint egy bárány, mely megöletett, és sebe vérzik, Jelenések 5:6. Sőt, úgy látszik, sebeinek jeleivel fog vissza is térni, hogy rája tekinthessenek, akit átszegeztek. Aztán ezeket a jeleket megmutatta tanítványainak, hogy meggyőzze őket. Nem csak azzal nyugtatta meg őket, hogy ugyanolyan ábrázatban látták őt, és ugyanazt az ismert hangot hallották, melyet oly jól ismertek légtől fogva. Olyanok voltak mozdulatai, olyan tekintete, és olyanok kezei is. Hanem egy további bizonyságot nyertek a sajátos jelekből. Kitárta nekik kezeit, hogy láthassák a szegek helyeit. Kitárta mellét előttük, mint dajka csecsemője előtt, hogy megmutassa a dálta döfés utáni mély sebet. Jegyezzük meg, a megdicsőült megváltó mindig kitárt karunak és nyílt szívűnek fogja mutatni magát minden hűséges barátja és követője részére. Amikor Krisztus kijelenti szeretetét a hívők felé a lélek vigasztalása által, biztosítva őket, hogy mivel ő él, ők is élni fognak, akkor megmutatja nekik kezeit és oldalát. Aztán látjuk a hatást, mit ez tett rájuk, és ennek áldott következményét, mit bennük kimunkált. Meggyőződtek, hogy az Urat látják, tehát hitük megerősítést nyert. Először azt gondolták, hogy csak jelenést látnak, egy fantazmát, de most megtudták, hogy maga az Úr áll előttük. Eként sok igaz hívő, akik még gyengék voltak, attól féltek, hogy igazaik csak képzelődések. Később a kegyelem által valóságosaknak és megalapozottaknak találták őket. Nem kérdezik, vajon az Úr ez, hanem bizonyosak abban, hogy ő. Továbbá örvendeztek. Az, ami hitüket megerősítette, felkeltette örömüket is. Mivel hittek, örültek. Úgy érződik, hogy az evangélista bizonyos elragadtatásra és diadallal írja ezt. Akkor örvendeztek a tanítványok. Akkor, amikor látták az Urat. Ha felélett a Jákob lelke azt hallván, hogy József még él, akkor mennyivel inkább felvirult a tanítványok szíve annak hallatára, hogy Jézus újra él. Élet volt ez a halálból számukra. Most beteljesedtek Krisztusnak ama szavai, János 16:22, ismét eljövök hozzátok, ismét meglátlak titeket, és örülni fog a ti szívetek. Jegyezzük meg, Krisztus meglátása minden időben örömmel tölti el egy tanítvány szívét. Minél többet látunk Krisztusból, annál inkább fogunk örvendezni benne. És örömünk sohasem lesz teljes, míg meg nem látjuk őt úgy, amint van. 3. Itt van a megtisztelő és messze teredő megbízás, mit adott nekik, hogy az ő követei munkatársai legyenek egyháza plantálásában. János 20:21. Itt van megbízatásuk előszava, ami egy ünnepélyes ismétlése az előbbi köszöntésnek. Békesség néktek! Ezt feltehetően azért mondta, hogy felkeltse figyelmüket, a megbízatásra irányítsa, mit nekik most adandó volt. Az előbbi köszöntés arra szolgált, hogy lecsendesítse félelmüket, hogy csendben figyelhessenek feltámadása bizonyságaira. Ez pedig arra irányult, hogy mérsékelje elragadó örömüket, hogy higgadtan hallgathassák, amit még mondani akart nekik. Vagy azért, hogy bátorítsa őket a megbízás elfogadására, amit nekik adni akart. Bár sok nyomorúságba fognak emiatt jutni, mégis ő dicsőséget és vigaszt kíván nyújtani ebben nekik, és kimenetelében békesség lesz ez számukra. Gedeon ezzel az igével kapta küldetését, békesség neked, Bilág 6.22. Krisztus a mi békességünk, ha ő velünk van, békességünk van. Krisztus most elküldi tanítványait, hogy békességet hirdessen a világnak, Ézsaiás 52.7. S itt nem csak rájuk árasztja azt az ő személyes megszenteltetésükre, hanem rájuk bízza, mint letétet, hogy általuk továbbadassék a békesség minden fiainak. Lukács 10.5-6. Aztán látjuk magát a megbízatást, ami igen komolyan hangzik. Amint az Atyám küldött engem, én is így küldenek titeket. Könnyű megérteni azt, hogy Krisztus hogyan küldte őket. Arra rendelte őket, hogy tovább vigyék munkáját a Földön, s ráadják magukat az evangélium terjesztésére, és az ő országának felállítására az emberek között. Isteni megbízással felhatalmazva küldte ki őket, isteni erővel felhatalmazva elküldte őket, mint nagyköveteket a béke munkálására, mint hírnököket annak kihirdetésére. Elküldte őket, mint menyegzőre hívó szolgákat. Innen van, hogy apostoloknak, azaz küldötteknek neveztettek. De, hogy hogyan küldte el őket Krisztus úgy, mint az Atya küldte őt, ezt nem olyan könnyű megérteni. Bizonyára a küldetésük és erejük végtelenül alatta állt az övének. De munkájuk az övével egyforma jellegű volt, és nekik ott kellett folytatniuk, ahol ő abba hagyta. Nem küldettek, hogy hozzá hasonlóan papok és királyok legyenek a földön, hanem csak próféták. Amint ő elküldetett, hogy bizonyságot tegyen az igazságról, úgy ők is. Nem azért küldettek, hogy a megbékélésnek közben járói legyenek, hanem csak prédikátorai és kihirdetői. Azért küldetett ő, hogy ne neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Hogy ne a maga akaratát tegye, hanem azért, aki elküldte őt. Nem, hogy lerontsa a törvényt és a profétákat, hanem hogy betöltse azokat. Így küldettek tehát ők is. Amint az Atya elküldte őt Izrael házának elveszett juhaihoz, úgy küldte el ő is az egész világhoz. Az ő hatalma, amelyel kiküldte őket, egyenlő az Atyáival, aki őt elküldte. És az összehasonlítás súlypontja nyilván ebben rejlik. Ugyanazzal a tekintéllyel küldelek én titeket, amelyel az Atya küldött engem. Ez Krisztus istenségét bizonyítja. Az által adott megbízások egyenlő tekintélyűek voltak azokkal, melyeket az Atya adott, és épp oly érvényesek és hatékonyak szándékokban és céljaikban minden tekintetben, mint azok, melyeket ő adott látomásokban az ószövetségi prófétáknak. A Péternek és Jánosnak adott megbízások Krisztus egyszerű szavai által épp oly erősek, mint azok, amelyek Ézsaiásnak és Ezékielnek adottak a trónon ülő úr által. Sőt, egyenértékűek azzal, mely magának a közbenjárónak adatott az ő munkájára. Tagadhatatlan tekintéllyel és ellenállatlan képességgel bírt ő munkának végzésére, épp úgy ők is. Vagy vehető így is, amint az Atya küldött engem, ez mintegy az ő hatalmának felmutatása, azon hatalomnál fogva, mely neki, mint közbenjárónak adatott, hatalmat ad nekik, mint szolgáinak, hogy érte és az ő nevében cselekedjenek, bánjanak az emberekkel. Úgyhogy aki őket befogadja vagy elveti, őt fogadja be vagy veti el, és azt, aki őt elküldte. János 13.20.
Gyere!